A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk ezért a mai reggelért, hálásak, hogy felkelhettünk, hálásak vagyunk azért, hogy vannak testrészeink, tagjaink, melyek segítségével eljöhettünk erre a mai Isten tiszteletre. És sokaknak természetes ez, sokaknak természetes, hogy meglátják a napvilágot, nap mint nap. De Urunk, mi hálaadással szeretnénk lehajtani a fejünket, és hálaadással szeretnénk felkelni, hiszen minden tőled van. Neked van hatalmad adni, és van hatalmad elvenni. És Urunk, mi hálaadással fogadjuk azt, hogy lehetőséget teremtettél arra, hogy itt lehessünk ezen a mai reggelen, délelőttön. Hálásak szeretnénk lenni azért, hogy te szólsz hozzánk, igéd által. Itt nem emberi bölcselkedések, emberi okoskodások hangoznak el, hanem a te élő szavad. Az élő ige, amely megvizsgálja a szívek gondolatait. Élő ige hangzik el, amely munkálkodik emberek életében, szívében, formálja az embert. És így kiáltunk most hozzád ezen a mai reggelen, hogy szólíts meg bennünket igéd által. Kiáltunk hozzád ezen a mai reggelen, hogy tedd készi a mi szívünket, értelmünket a te szavadnak az elfogadására, befogadására. És Urunk, azért könyörgünk, hogy legyen hatással a mi életünkre a te szavad. Olyan nagy tragédia, amikor emberek hétről hétre hallgatják az igét, vagy már évtizedek óta itt vannak a gyülekezetben, és az életük mégsem változik. Urunk, azért könyörgünk, hogy munkáld az ébredést, hogy emberek hitre jussanak, megtérjenek, hogy az életük megváltozzon, aztán önzetlen szeretettel tudják a békességet megteremteni ott, ahová helyezted őket. Urunk, így kérünk, hogy jöjj közénk, hiszen te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, te ott vagy. Ebbe az ígéretbe bízva, könyörgünk hozzád, szólítunk meg téged, és vágyunk arra, hogy most te szólj hozzánk. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvének 50. fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: hát ha József bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek: apád megparancsolta nekünk halála előtt. Ezt mondjátok Józsefnek: kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: szolgáid vagyunk. De József így szólt hozzájuk: ne féljetek, vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket. Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, azok, akik az elmúlt hetekben olvassák útmutatónkat, illetve a Bibliát nyomon követhették estéről estére, hiszen egy esti sorozatnak lehetünk a tanúi az útmutatóban. Nyomon követhették estéről estére Mózes első könyvét, valamint József történetét. Akik ismerik József életét, a Szentírás tudósítása alapján, az, hogy honnan indult, milyen élete volt, milyen volt a viszonya testvéreivel, szüleivel, milyen volt a habitusa, a személyisége, azok észrevehették, hogy milyen nagy változáson ment keresztül ez az ember. Isten hogyan formálta az ő életét, hogyan vette kezébe az ő személyiségét, hogyan alakította sorsát. Talán, és ez nem baj, nem szégyen, talán nem mindenki ismeri József történetét, egy picit idézzük fel, hogy tulajdonképpen milyen házból jön, aztán milyen megpróbáltatásokban volt része, hol kötött ki, aztán Isten milyen terve volt az, amely meghatározta az egyiptomi életét. Jákob volt az édesapja, nagyon szerette az édesapja Józsefet, különös szeretettel vette körül, olyan különös szeretettel, amely már föltűnt 11 testvérének. Aztán ez a különös szeretet, ez olyannyira domináns volt, hogy féltékenyek lettek a testvérei. Aztán egyre nagyobb lett a feszültség otthon. Aztán a testvérei különböző terveket szőttek. Mit lehetne csinálni? Mit lehetne tenni ezzel az emberrel? Mit lehetne tenni apánkkal? Hogy ne legyen olyan megkülönböztető szeretete. Aztán a feszültséget növelte, hogy Józsefnek volt két olyan álma, amely aztán az egyik álom kiverte a biztosítékot a testvéreinél, aztán a másik álom már nem csak a testvéreknél, hanem azért a szülőknél, édesapánál is kiverte a biztosítékot. És azt olvashatjuk, hogy a második álmot, amikor elmesélte a családnak József, azt olvashatjuk, hogy az ő édesapja megjegyezte Józsefnek ezt az álmát. Aztán titkos tervet szövögettek a testvérek, és elhatározták, hogy megölik. Hogy megölik Józsefet, elteszik láb alól. Mert az irigység, mert a féltékenység, aztán a harag, aztán a gyűlölet tettekké fog váltani. És így váltották ezeket a terveket, amelyeket édesgettek, tettekké. És kint a pusztában az egyik testvér volt a megmentő, hiszen tudjuk azt, hogy bedobták a kútba Józsefet, de Rubennek megesett a szíve, és azt mondta, hogy ne öljük meg, ne hagyjuk ott a kútba veszni, hanem éppen egy arra menő karavánnak adjuk el. Csináljunk belőle egy kis hasznot. Legyen pénz belőle. És aztán így került József Egyiptomba, és Isten fölvitte a dolgát. Olyan csodálatos, ahogy a kezdetekben azt látjuk, hogy ott volt József Egyiptomban, rabszolgaként, és aztán van egy ilyen mondat, hogy de Isten Józseffel volt mindenben. Szerencsésé tette az ő életét. És aztán, ami döbbenetes József életében, hogy járt meg mélységeket és magasságokat, voltak örömök és bánatok, küzdelmek, kísértések, bukások, és voltak sikerek és áldások. Nem egy sikertörténettel állunk szemben, mert a Szentírás nem a sikertörténetek könyve, és ezt szeretném hangsúlyozni. Nem egy happy end könyv, nem bestseller, ahogy szokták ma mondani, majdnem minden második könyvre már kírják, hogy New Yorki bestseller, és lehetne sorolni. Nem hősökről szól, hanem Isten munkájáról, amely hatással van az emberek életére. A hívő élet az sem sikertörténet, hanem az, hogyan mutatkozik meg Isten munkája, hatalma, formálása emberek életében. Aztán, amikor az ember teret enged Isten munkájának, akkor ott áldást lehet megtapasztalni. Ha az ember óembere kerül előtérbe, ott pedig küzdelmekkel, kudarcokkal, nehézségekkel találja szembe magát az ember. József életében családon belül rengeteg konfliktus zajlott. Nehezen tudta kezelni azt a feladatot, amelyet Isten rábízott, mert azért Józsefet sem kellett félteni, nem a 11 testvére kell ráhúzni a vizes lepedőt, hogy milyenek voltak ezek a testvérek, hanem József sem volt mindig bölcs, hogy hogyan kezelje az Isten által ráruházott mandátumot, megbízást. Sokszor nem volt bölcs, voltak helyzetek, mikor kérkedett azzal, amit kapott, nem használta bölcsen az elhívást, a megbízást, és ez feszültséget teremtett a családban. Más az a József, aki a 37. fejezetben megszólal, és más az a József, aki ennek a történetnek a végén beszél. Nézzük csak meg. A 37. fejezetben József minden egyes megszólalása feszültséget eredményezett, gyűlöletet keltett testvéreiben. Felolvasott történetünkben pedig már azt olvassuk, hogy szívhez szólóan beszélt velük. Micsoda nagy változás. De föltehetjük a kérdést, hogy honnan jött ez a változás? A kor? Bölcsebb, tapasztaltabb ember lett József? Az idő bölcsebbé tette Józsefet? Ahogy kezdett őszülni, egyenesen, arányosan növekedett a bölcsessége? Természetesen lehet egy ilyen apró, nuansznyi vetülete is a dolgoknak, de a magyarázat nem ez lesz. Hányszor találkoztam és találkozom idősebb emberekkel, akik olyan nagy csacskaságokat tudnak mondani. Nem igaz az az állítás, hogy minél idősebb az ember, annál bölcsebb. Idős korban is mennyi visszafordíthatatlan fájdalmat tudunk magunknak és másoknak is okozni. A bölcsesség tehát nem korfüggő. A változás nem korhoz van kötve, vannak, akik már fiatalon bölcsen tudnak élni, szólni, tenni, és vannak, akik idősebb korban is bölcstelenül és esztelenül élik az életüket. Mégis hogyan változhat meg, hogyan formálódhat át az ember? Mi az, ami megváltoztathatja az ember életét? Az első válasz az, amikor írtam ma reggel a prédikációmat, az első válasz számomra egyértelműen az volt, amit Példabeszédek könyvének 9. fejezetében olvashatunk, hogy a bölcsességnek a kezdete az Úrnak félelme. Az első válasz tehát, hogy hogyan válhat bölcsé egy ember, nem az évek növekedésével, nem a hajszálak őszülésével, hanem azzal, amit a Szentírás mond, és azoknak, akiknek fontos a Szentírás, azoknak, akiknek fontos az Isten szava, azok az Isten igéje alapján tájékozódnak. És mivel az ige azt mondja, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, ezért jó, hogyha ebbe az irányba kezdünk el tapogatózni. A mai ige hirdetésemnek azt a címet adtam, a Isten elkezd formálni. Mert drága testvérek, mindannyiunknak erre van szüksége. Vannak, akiket a házastárs formál, ez se rossz dolog egyébként, mi is érezzük a feleségemmel, 15 éve ismerhetjük egymást, 9 éve élhetünk házasságban, még azért eléggé gyerekcipőben járunk, az elején vagyunk, de azért érezzük azt nap mint nap, hogy csiszolódunk egymáshoz. Nyilván számomra legfontosabb az, hogy Mit mond ő? Természetesen az Úr után. És tudom azt, hogy számára is fontos az, hogy én mit mondok. És itt szépen csiszolódunk egymáshoz, formáljuk egymást. Ez jó dolog. De hadd mondjam el, drága testvérek, hogy kevés. Mert igazából kevés az, hogyha emberek azok, akik miatt változunk. Kevés. És hatalmas nagy változásokat az ember nem fog tudni előidézni. Kevés az, hogyha erőt vesz magán, és szeretne változni az ember. Ez főleg december 31-én és január 1-én látjuk, aztán néhány hét elmúlásával pedig látjuk azt, hogy milyen változásokat akartak emberek életükben, milyen fogadalmakat tettek, és láthatjuk azt, hogy igazából azok nem lettek olyan hatalmas nagy változások. Persze, az ember hozzon fogadalmakat, tegyen fogadalmakat, de mégis azt kell, hogy mondjam, kevés az a változáshoz. József engedte, hogy Isten vezesse és formálja az életét. És ez a nagy különbség József és a testvérei között. És mindjárt meglátjuk, hogy a testvérek és Józsefnek az életében, ahogy voltak a változások, már ahol volt, ott miért volt változás? Először is nézzük meg, hogy hogyan viselkedtek a testvérek. Ezek a testvérek, amikor bedobták a kútba, akkor elhatározták, hogy megölik. Aztán, amikor mégis egy ilyen félig megmentő szándékkal eladták, akkor édesapjuknak azt hazudták, hogy egy vadállat széttépte Józsefet és meghalt. És elteltek évek, elteltek évtizedek, és hazugságban átadták a saját édesapjukat. Mert lehet hazugságban élni, drága testvérek. Hányan vannak olyanok, akik házasságban élnek, és egy hazugságra építik az életüket. Hazugságra építik a házasságukat. Hányan vannak olyanok, akik hazudnak, és sokszor azért buknak le, mert már nem tudják, hogy kinek mit hazudtak. Itt ez a 11 testvér nagyon összetartó volt, csak az a baj, hogy a hazugság tartotta őket össze. És éveken keresztül hazudtak szüleiknek, édesapjuknak, édesanyjuknak, hazudtak, hogy mi történt Józseffel. Aztán van ennek egy másik szegmense is. Ezek a testvérek, ezek a gyermekek végignézik édesapjuk szenvedését, gyermeke elvesztésének tudatába ringatják. Csak azért játszunk azzal a gondolattal, de maradjunk csak elméleti síkon, de biztos, hogy talán van az ismeretségi körünkben olyan, aki elveszítette a gyermekét. Nekünk a családunkban van valaki, aki 18 évesen elveszítette egy autóbalesetben a gyermekét, és a mai napig pedig ez 1988-ban volt, a mai napig minden nap kimegy az édesanyja temetőbe. Minden nap. Mert nem tudta és nem tudja feldolgozni. Nyilván talán nem is lehet egy szülőnek feldolgozni azt, amikor a gyermekét kell utolsó útjára elkísérni. Milyen fájdalmat jelent ez egy édesapának, egy édesanyának? Rettenetes fájdalom. És gondoljunk bele, drága testvérek, milyen irgalmatlanok ezek az emberek, ezek a gyermekek, mert az édesapjukat abban a hitben ringatják, hogy egy vadállat széttépte az ő gyermekét. És végignézik az édesapjuk szenvedését és kínlódását. Milyen irgalmatlanok! Éppen a lekcióban azt olvastuk, Lukács evangéliumának 6. fejezetében, amikor Jézus azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, és pont az ellentetje, ezek a gyermekek irgalmatlanok a szüleikkel szemben, az édesapjukkal szemben. És tudjátok, drága testvérek, hogy ilyen irgalmatlan ez a világ. Ilyen irgalmatlan. Megrázó események voltak az elmúlt napokban, Minden hír erről szól most, hogy mi történt Franciaországban, mi történt Tunéziában, Kuvaitban, mi történt az elmúlt napokban. És tegnap éjszaka, nem hallottam ezt, kicsit kiestem a hírekből, tegnap éjszaka, amikor néztem a híradót, akkor azon gondolkodtam, hogy mennyire irgalmatlan ez a világ. Mennyire irgalmatlanok az emberek. Hogy ártatlan, éppen lehet, hogy az év szabadságát veszik ki, és ártatlan embereket gyilkolnak halomra. Vagy gondoljunk arra az eseményre, ami néhány hónappal ezelőtt történt, amikor egy keresztény egyetemre bementek az iszlám államnak kiszolgálói, és 148 fiatal egyetemistát legyilkoltak, lemészároltak. Milyen irgalmatlan ez a világ. De ez az irgalmatlanság megjelenik itt Magyarországon is, családjaink között. Megjelenik ez az irgalmatlanság, amikor a férj csalja a feleségét, hazugságban élteti, hogy ő hűséges, hogy ő szereti, hazugságban ringatja a gyermekeit. Milyen irgalmatlanság ez. És higgyétek el, drága testvérek, ugyanolyan gyilkolás, mint amit tettek Franciaországban, vagy a különböző országokban. Csak ez éppen a lelket gyilkolja. Irgalmatlan ez a világ, irgalmatlan ez az élet. És Jézus azt mondja, legyetek irgalmasok. És ez a 11 testvér irgalmatlan a szüleihez, irgalmatlan az édesapjához. És ami döbbenetes, és ez éveken, évtizedeken keresztül húzódik, hogy ezek a testvérek nem találnak a megbánás útjára. Döbbenetes az, hogy még az apjuk halálánál is hazudnak. Miért hazudnak? Mert menteni szeretnék a bőrüket. Mit olvasunk, drága testvérek? Amikor látták József bátyai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták, hát ha József bosszút forral ellenünk és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szemben elkövettünk. Mintha nem érdemelnék egyébként meg, hogy Józsefnek az életét teljesen tönkretették, elszakították a családjától, elszakították az apjától, az anyjától ezek a testvérek, és egy idegen országba küldték. Mintha nem érdemelnék meg. Nyilván József nem így gondolkodik, de a testvérek így gondolkodnak. Mert hazugságban élik az életüket, és hazugnak még az édesapjuk halálánál is. Mert mit tesznek? Ezt üzenték tehát Józsefnek, apád megparancsolta nekünk halál előtt. Ami nyilván nem igaz. Nem igaz. Az utolsó, apjuk utolsó időszakában már együtt volt a család, a 12 testvér. Ott volt az édesapa is Egyiptomban. Nyilván nem igaz ez a mondat, mert akkor mondta volna Józsefnek is, nem? És ezt találják ki, és újra a hazugságba mennek. És újra a hazugságba kerülnek, miért? Mert ezeknek az emberüknek a kenyerük a hazugság. És vannak, akik éjnappal lát, ezt a kenyeret eszik. Volt valaki, aki ezt mondta, hazudtunk reggel, délbe, este. És vannak, akik ezt teszik egész életükben. És az egész életük egy nagy hazugságra épül. És nem találnak a megbánás útjára. De hogy viselkedik József? Nézzük meg, hogy ebben a helyzetben József hogy viselkedik. Azt olvashatjuk a 39. fejezetben, idézem, de az Úr Józseffel volt, ezért szerencsés ember lett, és egyiptomi urának a házában élt. Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez hozzáfog. Drága testvérek, tudjátok, hogy mi az én vágyam ebben a gyülekezetben? Egyetlen egy vágyam van. aztán ebből következik minden. Az egyetlen egy vágyam az, hogy lássátok, hogy velem van az Úr. Mert Józsefnél ez volt. Látta az Ura, ott az egyiptomi házban, látta az Ura, hogy vele van az Úr. És ez a vágyam, hogy az én életem tükrözze azt, hogy velem van az Úr. Hogy az én életem tükrözze azt, hogy én szeretem az Urat és ragaszkodom hozzá. És mindenben ez mutatkozzék meg, hogy ilyen gyümölcsei legyenek az én hitemnek és szolgálatomnak. Ez a vágyam, hogy lássátok, hogy lássa ez a gyülekezet, hogy én az Úrral vagyok, és az Úr én vele. Mert a vágyam, tudjátok, az, hogy hitelesen tudjak szolgálni közöttetek. Hogy hiteles ember lehessek. József hiteles ember volt. És ami a legfontosabb, hogy József engedelmességben járt. Ő megjárta a mélységeket és magasságokat. Ő volt börtönben, volt szolga, rabszolga, és volt Egyiptom első embere a fáraó után. Aztán tudjuk, hogy a fáraónak a felesége szemet vetett Józsefre. És József nevet mondott a kísértésnek. Börtönbe került. És engedelmességben járt. Mindezek ellenére. Engedelmességben jár, nem a maga sorsát irányítja, nem a maga szerencséjének a kovácsa, ahogy szokták a magyarok mondani, hanem mindenben Istenre bízta magát, és ebben mutatkozik meg az áldás. Aztán hogy viselkedik József? Nem hánytorgat, nem forral bosszút, nem vesz revansot, hanem látja Isten munkáját abban, hogy emberek rosszat terveztek ellene, de Istennek volt hatalma jóra fordítani. Nem panaszkodik, nincs benne gyűlölet, tud megbocsátani és elengedni. Milyen más ez a József, mint a testvérei? Ő nem panaszkodik. Nem azzal fogadja a testvéreit, hogy mi, hogy bántatok velem? És ő, aki egy magas pozícióban lévő ember, nem vesz revansot, nem áll bosszút, hanem szereti a testvéreit és megbocsát nekik. Amikor Isten formál egy embert, akkor ott háttérbe kerül a régi, az ó, az emberi természet, és Isten formálásának hatására lesz új szív, új élet, új természet. Ahogy Péter első levelének első fejezetében olvashatjuk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek. József isteni természet részeseivé lett. Mert hogy kellett volna reagálni Józsefnek, hogyha emberileg gondolkodik? Úgy, hogy bosszút áll. Úgy kellett volna gondolkodni, ahogy a testvérei is gondolkodnak. De mivel isteni természet részesévé lett, ezért tudott megbocsátani, ezért tudott szeretni, tudta a békességet munkálni. És ami megdöbbentő, kedves testvérek, azt olvashatjuk itt, hogy József elkezdett sírni. Ezt kétszer olvashatjuk ennél a történetnél. Amikor József felismerte az ő testvéreit, elkezdett sírni örömében. Itt tudjátok, József miért sír? Bánatában. Hogy a testvérei így ítélték meg Józsefet. Hogy majd bosszút fog állni. És bánatában, elkeseredettségében sír József. Hogy az a hiteles élet, ahogy eddig élt az ő édesapja, az ő testvérei előtt, a testvérei így gondolkodtak, hogy na, apánk meghalt, akkor most fog bosszút állni. Igen, kedves testvérek, ilyen más az, amikor valaki Istennel él. Ha valaki nem él Istennel, annak olyan lesz az élete, amilyenek testvéreknek volt. Az, aki változáson megy át, akinek új szíve és új élete lesz, az úgy fog élni, mint József. Úgy fog reagálni dolgokra, különböző élethelyzetekben más lesz a viselkedése, más lesz a magatartása, különböző élethelyzetekben más lesz a szava járása, más lesz a gondolkodása. A testvérek hazugságban éltek, és most is hazugságban vannak, mert nem változott a természetük, az életük. És ilyen az, amikor valaki Isten nélkül él. Drága gyülekezet, kedves testvérek, engedjük, hogy Isten formáljon, mert neki van hatalma régi megromlott természetünket elvenni, neki van hatalma új szívet és új lelket adni, ahogy olvashatjuk Ezékiel próféta könyvében, azt mondja, hogy én új szívet és új lelket adok belétek. Kőszív helyett új szívet adok nektek. Ilyen az, amikor valakinek kőszíve van, vagy valakinek hús szíve. És hadd tegyem fel a kérdést, drága testvérek, József története alapján, és ne maradjon költői kérdés, hanem mindenki válaszoljon magában erre. Neked milyen szíved van? Kőszíved, mint József testvéreinek, vagy hús szíved, mint Józsefnek? Amen. Imádkozunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy a te szavad arra bátorít és azzal szembesít bennünket, hogy milyenek vagyunk és milyenek lehetünk. Köszönjük, hogy te adod a változást, nem a kor, nem az őszülő hajszálak. Te tudsz bölcsességet adni, és a bölcsességnek a kezdete valóban az Úrnak félelme. És József mindenben veled járt, mindenben rád támaszkodott, és megáldottad őt. És ott, ahol hazugság van, ott, ahol gyűlölet van, ott, ahol irgalmatlanság van, ott nem lesz élet, ott nem lesz áldás, hanem halál lesz és átok. És látjuk ebben a világban, milyen irgalmatlan ez a világ, és hogyan válnak helyek átokká, milyen irgalmatlanok a családok, feleség a férjel, férj a feleséggel, és hogyan lesz átokká egy kapcsolat, hogyan megy a halálba, hogyan fut zátonyra. Hát látjuk, Urunk, hogy nélküled ez következik be. Urunk, add, hogy rá tudjunk építeni mindent, és add, Urunk, hogy mindenben valóban a te vezetésedre szoruljunk. Így adj nekünk 20 szívet, Urunk. Amen.